Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 5. Zsoltár első két versét. Az 5. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Helyünket elfoglalva énekeljük a 223. dicséretet. A 223. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Yeah.
segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, látszólag nem olyan nehéz eléd jönni ide a gyülekezetbe, bűnbánati Isten tiszteletre, hiszen ugyanúgy felöltözünk, kilépünk otthonunkból, megérkezünk a gyülekezeti terembe, és helyet foglalunk valamelyik sorban, ahol szoktunk ülni, vagy éppen máshol. Ez látható kívülről, és talán mi is sokszor csak ezt érezzük. De ha belegondolunk, hogy milyen nagy a különbség a te szentséged és a mi gyarlóságunk között, akkor egyből megrendül a szívünk, hogy tulajdonképpen hogy ismerünk mi eléd állni. Hiszen látjuk életünket, emberi mélységeinket, gyarló gondolatainkat, tetteinket, és látjuk, érzékeljük a te végtelen hatalmad egy apró részét, amit fel tudunk fogni. Urunk, tudjuk, hogy méltatlanul állunk itt, mindnyájan, és csak a te szeretetednek köszönhetjük, hogy erre van lehetőségünk. Urunk, arra kérünk, szenteld meg ezt az órát, és tisztítsd meg a mi szívünket, hogyha külsőleg nem is változunk meg, de lelkünk másképp menjen tovább, feltöltekezve, a te lelkeddel betelve. Így kérünk, tégy alkalmassá bennünket az ige hirdetésére és hallgatására, légy jelen közöttünk szent lelked által, és formálj bennünket kegyelmesen. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 27. rész 18. versétől a 27. versig terjedő szakaszból eképpen. Akkor Jákob bement az apjához, és így szólt: Apám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Ki vagy te, fiam? Jákob ezt felelte apjának: Én vagyok Ézsau, az elsőszülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem, kelj hát fel, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, aztán áldj meg engem. Izsák azt kérdezte a fiától: Hogyan találtál vadat ilyen hamar, fiam? Ő pedig így felelt: Mert Istened, az Úr, elém hozta. Akkor ezt mondta Izsák Jákobnak: Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csak ugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem. Jákob közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt mondta: A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyjának, Ézsaunak a keze, ezért áldotta meg őt. De megkérdezte: Te vagy az, fiam Ézsau? Ő így felelt: Én vagyok. Akkor ezt mondta: Hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megáldjalak téged. Oda vitte neki, és evett. Bort is vitt neki, és ivott. Akkor ezt mondta neki az apja, Izsák: Gyere közelebb, és csókolj meg, fiam. Oda ment, és megcsókolta őt. Amikor megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt, és ezt mondta: Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Amen. Kedves testvéreim, egyházi évünkben a bölcsi időszakhoz közeledünk, amely tulajdonképpen nagypéntekhez, majd pedig húsvéthoz vezet. Ebben az értelemben azt is mondhatjuk, hogy a bölcsi időszak a számunkra lehet egy kapu, amelyen keresztül belépünk az Úr Jézus értünk való kereszt halálának és feltámadásának az ünnepébe. Jákobról mindnyájan sokat hallottunk már. Ő az egyik olyan bibliai személy, akinek életét nagyon részletesen olvashatjuk a Szentírásban, egészen születésétől haláláig. Hát a mai estén életének egyik sokszor emlegetett, meghatározó eseményét vizsgáljuk meg, egy kicsit talán szokatlan szemszögből. Ahogy a bölti időszakkal a húsvétra való belépésre készülünk, Úgy a felolvasott történet is egy ilyen kapun való belépéssel, átlépéssel kezdődik. Ugyanis Jákob belépett édesapja szobájának ajtaján, azért, hogy az öreg és vak Izsáktól elcsalja azt az áldást, amit tulajdonképpen Ézsau érdemelt volna. Tudjuk, hogy ez az egész először is Rebekának, Jákob anyjának volt az ötlete, de a fiú is jónak látta ezt, belement a tervbe, és jól előkészítették ezt a találkozást. Az asszony hozta Ézsau legszebb ruháját, felöltöztette Jákobot, kecskebőrt borítottak a kezére, hogy ezzel is a bátyjához hasonlítson. Kívülről egy vakember számára legalábbis mindenképpen érzékelhető módon teljesen, tökéletesen felöltözött ez a Jákob, elkészült a fiú, hát mindent megtett, hogy külsőleg apja számára érzékelhető módon hasonlítson a bátyjához. Belülről persze továbbra is ő volt Jákob, akinek a neve is azt jelenti, hogy csaló. Hát így lépett be Izsákhoz az áldásért, és megszólította őt, apám. Hát ahogy olvastuk a történetet, kiderül később, hogy ez volt ebben az eseményben, ebben a történetben az egyetlen igaz szava Jákobnak. Minden további szavában és mondatában hazudott és csalt. Hát mi is ajtó előtt állunk. Egyrészt készülünk a vasárnapi úrvacsora osztásra, másrészt a bőti időszakkal készülünk húsvét ünnepére is, de nem utolsó sorban készülünk egy nagyon fontos és mindennél fontosabb nagy találkozásra, a mennyei atyánk előtt való megállásra. A kérdés az, hogy mi hogyan készülünk erre. Felölthetjük a másik embert ruháját, magunkra húzhatunk kegyes kiegészítőket, a látszatot, külső dolgokat, amelyek által meg akarjuk téveszteni a körülöttünk élőket, de mennyei atyánkat is sokszor. Megtanultuk már, hogy hogyan legyünk kedvesek, amikor gyűlölet van a szívünkben. Megtanultuk már a keresztény válaszokat, a jól bevált mondatokat az élet nagy kérdéseire. Tudunk mit mutatni azoknak, akik előtt napról napra megállunk, mint keresztény emberek. De vajon elég-e ez az Isten előtt való megálláshoz? Elég-e a látszat, a másik ruhája, a külső hasonlóság? Hát azt kell, hogy mondanunk, hogy a mi mennyei atyánk, ő nem vak. És nem csak, hogy a külsőnket látja, a szemünkbe is tud nézni, és még mélyebbre is tud látni a mi szívünkben, látja a lelkünket is, mindazt, ami bennünk van. Látja, hogyha mi vagyunk a Jákobok, ha mi vagyunk a csalók, de azt is látja, ha mi vagyunk az egyszülött fiak, az Ézsauk. Tovább haladva a történetben hangzik a kérdés Izsák szájából, hogy ki vagy te, fiam? És Jákob felel neki, én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Olyan sokszor talán vádoljuk Jákobot, hogy hát azért ez elég durva dolog, hogy a szerencsétlen, öreg, vak édesapját így rászedni, ilyen nagyokat hazudni neki. De ha magunknak feltesszük a kérdést, akkor mi mit válaszolnánk atyánk ilyen kérdésére? Kik vagyunk mi? Vajon különbek vagyunk-e Isten előtt, mint ez a Jákob? Szól nekünk is a kérdés, hogy kik vagyunk. Isten mondja nekünk, kérdezi tőlünk, hogy ki vagy te, az én hűséges gyermekem vagy-e, aki szót fogadsz nekem, aki megtetted azt, amit kértem tőled, az én hűséges elsőszülöttem vagy, aki a konfirmációkor vagy életében már egy csomószor, rengeteg alkalommal megkérdezte, megfogadta, hogy engem fogsz követni. Te vagy az, akinek olyan sokszor segítettem, akit annyi szenvedésből kiemeltem, és aki annyiszor megfogadta, hogy megváltozik. Hát kik vagyunk mi? magunkba nézünk, talán olyan sokszor olyan jó lenne, ha bűnbánattal azt tudnánk válaszolni, hogy atyánk, mi vagyunk a csalók, mi vagyunk a Jákóbok, mi vagyunk azok, akik visszaéltünk szereteteddel. Mi vagyunk, akik olyan sokszor hűtlenek lettünk, akik eltávolodtunk tőled, megszegtük ígéreteinket, akik szeretetlenségünkkel megnehezítjük a körülöttünk lévők életét. Sokszor talán jó lenne bevallani, hogy mi vagyunk azok, akiket időnként bizony csak a látszat érdekel, és a sok kegyes külsőség mögött közben szenvedünk, mert azért vágyunk az Isten szeretetére. Hát Jákob nem tudta ezt megtenni. Nem tudta bevallani apjának, hogy mit tesz éppen. De hát nem is könnyű dolog ez. Egymásnak sem merjük elmondani, talán még a hozzánk legközelebb állóknak sem tudjuk elmondani, hogy miben szenvedünk, hogy milyen kísértésektől nem tudunk szabadulni, mert úgy érezzük, hogy hát legalább a látszat maradjon meg. Mennyei atyánk előtt azonban mindnyájunknak válaszolnunk kell erre a kérdésre, kik is vagyunk mi igazán. Mert a külsőt azt mi is látjuk egymáson, református, többnyire templomba járó emberek vagyunk, nagy vonalakban tudunk egymás családi életéről is, de arról, hogy melyikünk mivel küzd, milyen kísértések tartanak minket fogva, arról bizony sokszor nem sokat sejtünk. És talán könnyű egymás előtt takargatni az igazságot, hiszen az emberi szem az nem lát olyan mélyre, a lélekbe. Könnyű volt Jákobnak is az ő vak apját átvernie, azonban a mi mennyei atyánkat nem lehet így megtéveszteni. Jákob mondhatta, hogy én vagyok a te első szülötted, de a mi atyánk ennél jobban ismer bennünket. De jó lenne, ha úrvacsorára, húsvétre és az előtte való megállásra készülve őszintén be tudnánk neki vallani, hogy kik is vagyunk mi igazán. Hiszen ő úgy is lát bennünket mindenestül, és nem büntetni akar, nem elítélni szeretne minket, hanem ő könnyíteni akar a lelkünkön. Szeretne meghallgatni bennünket, szeretne megtisztítani minket a bűneinktől, de ha mi nem valljuk meg előtte ezeket, akkor az nekünk a rosszabb. Ő addig nem tud segíteni. Izsák bár öreg volt és vak, mégis azért érezte, és ez kiderül a történetből, hogy valami azért nincs itt rendben. Valami más volt Jákob viselkedéséből, és ezért mondja neki, gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, hogy csak ugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem. Szorul a hurok a csaló körül, és bizonyára nagyon megijedt, vagy legalábbis összeszorult Jákob szíve, amikor közelebb lépett. Mi lesz, ha megtapogatja az arcomat is, és felismer? Mit fog szólni az én apám, ha kiderül, hogy át akartam verni? Hogy fog ezentúl elé állni? Hogy fog hozzászólni? Hát hogy fog megbízni bennem? Amikor megvalljuk a bűneinket, vagy amikor nem merjük bevallani az Istennek, nem merjük vele megosztani, akkor talán minket is ilyen érzések vehetnek körül. Érezzük a szorítást, és bánt a lelkiismeret, érezzük a kínos hívást, hogy gyere közelebb, hadd érintselek meg, érezzük talán néha Jézus tekintetét is, mint amikor Péterre ránézett, miután megszólalt a kakas, érezzük, hogy ő értünk szenvedett, mi pedig képesek vagyunk a szemébe hazudni. Az ő keze, amelyet mi értünk szegeztek át, az tapogatja nem a ruhánkat, nem a külsőt, nem az arcunkat, hanem a szívünket, a tegnapunkat és az elmúlt hetünket. Ő keresi a kezével bennünk a bűnbánatot, keresi az ő vonásait, a szeretetet, az igazságot, mert fel akar ismerni bennünket, tudni akarja, hogy kik is vagyunk valójában. Csalók, akik át akarjuk őt verni, vagy az ő fiai, akiknek jár az áldás. Jákob nem menekülhetett az érintés elől, és mi sem menekülhetünk. Ezzel nem lehet elbújni, nem csak a templomban, vagy az úrvacsoraztás alkalmával van kérdőre bennünket, atyánk, hanem otthon is, egyéni csendességünkben, magányunkban is megérint bennünket, és magához hív minket. Megérint és kérdezi, hogy az vagy-e, akinek egyébként mondod magadat, de meg kell látnunk, hogy nem azért kérdez, mert felelősségre akar vonni, hanem csak segíteni szeretne, bűnbocsánatot és örök életet akar adni nekünk. És tudnunk kell, hogy az ő kezében nem csak egy atyai áldás van, mint Izsák esetében. Ő mindenki számára ki tudja árasztani az ő szeretetét és áldását, és ezért érdemes megvallani a mi bűneinket, amikor hozzá készülünk. Izsák tovább érdeklődik, és mivel ember, hát be lehetett csapni. Megtapogatja a kezet, a ruhákat, érzi azok illatát, már szinte elhiszi, hogy elsőszülött fia az, mégis elcsodálkozik a hang, Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Milyen sokat elárul a hang. Sokszor nem is a kimondott szó a lényeges, hanem a hangsúlya, hogy mondjuk. Mennyire sokféleképpen lehet kimondani egy köszönömöt is, lehet teljes hálával, de akár gyűlölettel is. Milyen nagy a különbség a kettő között. Mennyire megérzi a gyermek is, hogyha bár szépeket mondunk és tanítunk neki, de mégis rossz példát mutatunk. Észreveszi a házastárs is, hogyha valami miatt nem őszinte a hangunk, ha valami bánt, vagy valamit elhallgatunk. De tekintetünk, arcunk, vonásai és kézmozdulataink is mind-mind ugyanúgy árulkodnak rólunk. Bármilyen szépet is mondunk, ha közben ökölbe szorul a kezünk, vagy eltorzul az arcunk, teljesen más értelmet nyer a mondani valónk. És ha mi emberek ennyire könnyen észrevesszük a különbséget a hangban, akkor mennyire könnyen felismeri az Isten a mi hazug gondolatainkat. Milyen jó lenne, ha hangunkban is tudnánk Jézushoz hasonlítani. Ha tudnánk hangunkban hozzá hasonlítani, aki szelídségével, őszinte és egyenes szavaival sokak életét megváltoztatta és megmentette. Legyen a te hited szerint. Megbocsátottak a te bűneid. Zákeus, szállj le hamar a fáról. Ma még velem leszel a paradicsomban. Hát micsoda szavak ezek, micsoda hang a Jézus hangja, de jó lenne, ha mi is ezen a hangon beszélnénk, ha mi is az ő nyelvén tudnánk szólni egymáshoz. Akkor bizony talán összetudnának borulni az évek óta haragban lévő rokonok, szomszédok, akkor helyre állna a mi életünkben, a mi elrontott kapcsolatainkban is sok minden. Akkor helyreállna a házasság, ami meggyengült, akkor tudna bízni a gyermek is a szüleiben. Jákob még mindig nem bukott le, bár apja ismét megkérdezi, hogy biztosan ő-e Ézsau, de mivel Jákob igennel válaszol, így Izsák kérte, hogy hozza elé a vadpecsenyét, amelyet kért, hogy azután megállhassa fiát. És a gyermek Jákob odavitte azt, ami vadászatából származott. Hát micsoda vadászat volt Jákobnál. Miközben Ézsau az erdőn volt, és valóságosan vadászni volt, addig Jákob egy vadasan elkészített bárányt vitt be az apjához. Ez az, amit fel tudott mutatni, egy át nem élt vadászat, egy hamis zsákmány, egy vadasra ízesített kecskevidák. Minket is vár Istenünk, és várja, hogy elé vigyük mindazt, amit megszereztünk az életünk során, amit mondhatnánk, ami vadászatunkban gyűjtöttünk. várja majd a beszámolót, hogy mit kezdtünk a ránk bízottakkal, gyermekekkel, testvérrel, szülőkkel, házastárssal. Várja a beszámolót, hogy mit kezdtünk a tőle kapott képességeinkkel és lehetőségeinkkel. Várja, hogy elmeséljük neki, hogyan adtuk tovább a ránk bízott üzenetet, az ő szeretet hívását az életünkön keresztül. Tudunk-e elé hozni, tudunk-e majd elé vinni, ha meg kell állnunk előtte valami igazit, valamit abból, amit ő szeret, ami az ő ízlésének megfelelő. Tudtunk-e szeretni, megbocsátani, tudtunk-e segíteni, vagy odafordulni a másikhoz, vagy csak gyűlöletet tudtunk hozni, csak megrontott kapcsolatokat, lelki adósságokat, hamisan elkészített étel az Isten számára nem elég jó. A látszat, a külső, az nem elég, az igazi minőségi dolgokkal kell előállnunk, mert Isten ízlése, az ő érzékelése a sokkal kifinomultabb, mint Izsáké volt. Az utolsó tett, ami még Jákob előtt állt, az volt, hogy közelebb kellett mennie apjához, és meg kellett őt csókolnia. Hát mondhatnánk magunkban, hogy azért ez már egy kicsit túlzás, ez már felháborító, hiszen mennyi szeretet lehetett az öreg, a már halálára készülő édesapában, amikor a gyermekét magához hívja, és meg akarja csókolni, és ugyanakkor mennyi lelketlenség lehetett Jákobban, aki még egy hazug csókra is képes, hogy megkaparintsa az áldást. Mennyire vissza lehet élni egy ilyen idős ember érzéseivel, szeretetével, de mennyire vissza lehet élni az Isten szeretetével is. Eszünkbe juthat az újszövetségi példa, hát Júdás is csókkal árult el Jézust. A szeretetnek egy jelét használni az ember önző céljainak az eléréséhez. Hát számunkra egy ilyen jel lehet az úrvacsora alkalma, amire készülünk most ezen a héten. Az úrvacsora alkalma, amikor egészen közel enged magához az Isten, enged emlékezni az Úr Jézus megváltó tettére, és fizikai módon is látható jegyeket és a kenyeret és a bort, ahogy magunkhoz vesszük, hát milyen közel kerülhetünk az Istenhez. Tudunk-e őszintén bűneinket megvalva eléjárulni az úrvacsorában, vagy ez is csak egy újabb alkalom lesz arra, hogy visszaéljünk az ő hatalmas szeretetével. Júdás annak idején nem tört meg az árulócsók előtt. Jákob sem vallotta be megtévesztő tettét, hazugságait, és láthattuk az ő életükben ennek következményeit. Júdás öngyilkos lett, Jákob pedig sok-sok szenvedésen keresztül haladt egész életében. Menekült testvére előtt, 14 évet dolgozott a szeretett feleségért, évekig gyászolta elveszettnek hitt kedves fiát, Józsefet, aki nem is halt meg. Hát nyilván nem szabad elhallgatnunk, hogy mivel ugye Jákob megkapta az atyai áldást, ezért később Isten vele volt, és nevét Izraellé változtatta. És ezért árasztotta ki Isten az ő áldását Jákobra, de nem a csalását áldotta meg, hanem a saját ígéretéhez volt hű, és az Ábrahámmal kötött szövetségének tett eleget a mindenható. Hát itt vagyunk most ma este, a vasárnapi úrvacsorára készülve, húsvét ünnepének lassan a kapujában, és ki tudja hány percre, vagy hány évre attól, hogy az Isten előtt meg kelljen állnunk. Legyünk őszinték magunkhoz és hozzá, boruljunk le előtte, még mielőtt elindulunk lefelé a lejtőn, és akkor nem kell félnünk, nem kell izgulnunk ettől a találkozástól, az ítélettől, hanem felmentő és megbocsátó szeretetével vesz majd körül bennünket. És ne is a félelem miatt tegyük ezt, hanem azért, mert Isten arra hívott el bennünket, hogy áldást örököljünk. Jut mindannyiunknak az ő szeretetéből, van mindnyájunk számára elkészítve nála áldás, bűnbocsánat és vele való közösség. Hát tegyük le mindenestül a kezébe az életünket, hogy megáldhasson bennünket. Amen. A 345. dicséret második versével válaszoljunk az ige megszólító szavára. 345. dicséret második versét énekeljük. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Atyánk, őszintén eléd állunk, és megvalljuk, bizony sokszor ellened fordultunk, sokszor meg akartunk téveszteni téged és a körülöttünk élőket, azt hittük, hogy bűneinket eltakarhatjuk a szemed elől, de tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Érezzük tetteink súlyát, tudjuk, hogy igazságos ítéleted szerint nem érdemelnénk kegyelmet. Mégis abban reménykedünk, és azért könyörgünk most hozzád, hogy bocsásd meg minden hazug szándékunkat, minden gyarló tettünket, tisztítsd meg szívünket, és lépj be életünkbe. Engedd, hogy neked élhessünk, hogy a te áldásodban mi is részesedhessünk, és azt másoknak is továbbadhassuk. Tudjuk, hogy ez azért lehetséges, mert fiad az Úr Jézus halálával minden bűnünkért eleget tett, így mi is örök életet nyerhetünk általa. Urunk, köszönjük, hogy te minden helyzetből, mindenféle múltunkkal együtt magadhoz ölelsz bennünket, és új életet adsz nekünk. Kérünk, segíts megmaradni melletted, segíts, hogy amikor jönnek a kísértések, mindig a te utadat válasszuk, és a te dicsőségedre élhessünk. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol élő rokonainkért. Te őrizd meg beteg, szenvedő testvéreinket, adj gyógyulást és erőt nekik akaratod szerint. Kérünk, szólítsd meg a lelki mélységekben élőket, azokat, akik vágynak a veled való közösségre, de nehezen tudják megtenni az első lépést. Urunk, jöjj velünk az éjszakába is, adj pihenést számunkra, te áld meg az úrvacsorai közösségre való készülésünket, és maradj velünk a te gondviselő szereteteddel. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a kivetített éneket.
Oh,
pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Amen.